Olvasmány Mózes második könyvéből. Mózes megtett mindent, amit az Úr parancsolt neki. A második esztendő első hónapjának első napján el is készült a szent sátor. Mózes felállította a hajlékot, elhelyezte a deszkákat, a talpfákat és a reteszrudakat. Felállította az oszlopokat, rájuk terítette a sátorlapot, arra meg a takarót tette, ahogyan az Úr parancsolta neki. Majd a ládában elhelyezte a 10 parancsolat tábláit, rátette a rudakat, felülre pedig a kiengesztelődés tábláját. Aztán bevitte a ládát a szent hajlékba, felerősítette, eléje a függönyt, hogy így teljesítse az Úr parancsát. Ekkor felhő takarta be a szent sátort, és betöltötte az Úr dicsősége. Mózes nem is tudott bemenni a szövetség sátrába, mert a felhő mindent befödött, és az Úr dicsősége tündökölt benne. Valahányszor a felhő felemelkedett a szent sátorról, a nép útnak indult. Ez így történt egész vándorlása idején. Ha viszont nem mozdult a felhő, nem indultak el addig a napig, amíg a felhő fel nem emelkedett. Nappal ugyanis az Úr felhője lebegett a sátor felett, éjszaka pedig tűz, amelyet a nép egész vándorlása idején láthatott. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen.
Az Úr legyen veletek.
Istennek.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írás tudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A világban élő és ezért helyhez kötött ember az Isten imádásában is helyhez ragaszkodik, és még Istennek is helyet készít. Ha nem valamiféle építményben keresi föl Istent, akkor valamilyen természetben lévő különleges alakzatot, vagy egy-egy lelki élmény helyét tartja úgy, hogy ott Istennel lehet találkozni. Lehet az egy különleges fa, érdekes szikla, aragzat, vagy csak egy magaslat, ami attól kezdve nagy becsben van, és templomként keres föl az ember. Erre pedig a Bibliában is számos példát találunk, de a pogány vallásokban is hasonló istentiszteleti helyeket alkalmaztak. Ábrahám számára Mámre terebintje volt az ilyen különleges hely, Jákob számára pedig Bétel, ahol álmában az égben nyúló létrát látta, és meg is állapította, ez Isten háza és a menny kapuja. A kivonulás és szövetségkötés óta pedig a Hóreb hegye volt Izrael számára az a rendkívüli hely, ahol Isten megnyilatkozott előtte. Bátran láthatjuk Isten tapintatát abban, hogy a szövetség megkötése után ő maga rendeli el Mózesnek, hogy készítsen hordozható hajlékot, sátrat templomnak. Isten nem akarta, hogy olyan távoli helyre zarándokoljanak népe tagjai a Hóreb hegyéhez, ha előtte hódolni akarnak, vagy kérésekkel fordulnak hozzá. Ezért a vándorló néppel együtt akart maga is vándorolni, hordozható istentiszteleti helyet készítetve. Így a választott nép közel érezhette magához Istenét, és az iránta való tisztelet sem homályosodott el, mert köztük volt az a hely, ahol szertartásokat végezhettek. Az aranyborjú készítése megmutatta, hogy a zsidókra mekkora hatással volt az egyiptomi tartózkodás és a különféle alakokban megmutatkozó istenségek látványa. Nehezen fogták fel, hogy az igaz Isten nem látható és nem ábrázolható. Nem véletlen tehát, hogy a későbbiek során mind a zsoltárok, mind a proféták gúnyolódtak a bálványistenségek fölött. Van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak. Ez érthető is, hiszen emberi kézalkotásai. De pont ez a meglepő, hogy a Szent Sátor és a Frigyláda is emberi kézalkotása, de ezt magától értetődőnek tartják a zsidók. Amint az olvasmányban hallottuk, egy évig tartott, amíg Mózesnek az elmondottak alapján mesteremberek el tudták készíteni a szent berendezéseket, amelyeket előírt nekik az Úristen. Vajon ez miért nem zavarta a zsidók áhítatát? Míg a pogányok a bálványaik előtt borultak le, ők a Szent Sátor előtt, még inkább a Frigyláda előtt. Sőt, még csak nem is láthatták a Frigyládát, csak a vándorlás során, vagy egészen rendkívüli alkalmakkor. De még amikor láthatták is, akkor sem látták magát Istent. Na, éppen ez adja a pogányok Isten tisztelete és a zsidók imádata közötti különbséget. A pogányok valóban egy-egy szobor előtt hódoltak. A zsidók azonban a láthatatlan és ábrázolhatatlan Istent imádták akkor is, amikor leborultak a Szent Sátor előtt. Nem a készítményt, hanem annak tulajdonosát imádták. A sátor számukra jel is volt, meg titok is. Jelezte, hogy Istenük közöttük van, együtt lakik velük és megosztja velük a vándorlás megpróbáltatásait. Ugyanakkor el is takarta előlük Istent, és figyelmeztette őket Isten láthatatlan voltára. A hozzájuk oly közeli Isten mégis távoli volt számukra. Nem volt megnézhető vagy megérinthető, hanem csak imádható. Isten nem vált a világ részévé, noha a világban és közöttük volt. Szerette és kiválasztotta magának Izraelt, de mégis távolságot tartott a népével. Nem a barátjuk, hanem együttérző, segítő, de titokzatos Istenük volt. A templommal és a Frigyládával eleget tett emberségük érzékelésre vágyó kívánságának, de megőrizte a maga megmérhetetlen, megérthetetlen és felfoghatatlan hatalmasságát és fölségét. Az ember itt érzi és érti meg, micsoda változást hozott az új szövetség. Mondhatnánk, hogy az emberi gyöngeség és gyarlóság szinte kiprovokálta Istentől, hogy még közelebb jöjjön hozzánk, és úgy tartson meg minket a magáénak. Már nem csak közöttünk lakik, hanem teljesen azonosul velünk a fiú emberisége által. Sőt, még ezen is túllép, amikor önmagával táplál minket. Teljesen és maradéktalanul felvette az emberi természetet, hogy mi egyre hasonlóbbakká tudjunk lenni őhozzá lelkileg. Az ember nem tudja fölvenni az isteni természetet ugyan, a mi teremtett mi voltunk nem tud teremtetlenné lenni. A mi véges emberségünkbe nem fér bele a végtelen isteni természet. De arra képessé tud tenni minket, hogy azt az eredeti tervet, hogy mi Isten képmásai vagyunk, egyre tökéletesebben valósítsuk meg. Ahogyan egy portré egyre jobban hasonlíthat arra, akit ábrázol, és ez csak a művész képességei múlik, úgy az ember is egyre több vonásban és egyre tökéletesebben hasonlíthat Istenre a maga keretei között és a maga igyekezete szerint. A Mózes által Istennek elkészítetett sátort a későbbiekben különféle neveken nevezték és emlegeti a Biblia. Szent sátor, mivel a végtelenül szent Isten lakozik benne. Frigy sátor, mert a szövetség megkötése után rendelte el Isten az elkészítését, és a szövetséget akarta megerősíteni azzal, hogy népe körében lakott. Népével együtt vándorolt, vagyis a szövetséget továbbra is tartotta velük. Bizonyság sátra is volt a neve, mert ezt tanúsította Izrael népe számára, hogy a láthatatlan Isten velük van. Őt ugyan nem láthatták, de olykor a dicsősége felhő alakjában megmutatkozott, bizonyságot téve, igazolva, hogy nem hagyta el Isten a népét. Tanúság sátrának is mondták, mert ez az építmény emlékeztette a zsidókat a szövetségre és Isten parancsaira. A Mózesnek adott két kőtáblát ugyan nem láthatta a nép, mert azokat a frigyláda őrizte, de maga a sátor tanúsította, hogy Isten követelményeket támaszt népe iránt. A parancsok és a hűség megszegése olykor a frigyláda elveszítésével járt a zsidók történelmében. Az ilyen kiköltözés is tanúsította a népnek, hogy Isten komolyan veszi a zsidók iránt támasztott követelményeit. De emlegetik a megnyilatkozás vagy találkozás sátra néven is. A sátor elé gyűjtötte ugyanis Mózes a népet, amikor Isten üzenetét közvetítette számukra. És az ügyes-bajos dolgaikat is itt hozhatták Isten elé imádságban, vagy áldozattal kérlelve őt. A Szentíró külön említi a függöny fölerősítését a frigyszekrény elé. Nem véletlenül. Ez a függöny választotta el a népet, de még a papokat is attól, hogy közvetlenül Isten szín elé járulhassanak. A Szent Sátor ugyanis ez a függöny két részre osztotta. A belsőben helyezték el a frigyszekrényt, és ide csak a főpap léphetett be az engesztelés napján az engesztelés vérével. A külső részbe viszont naponta beléphettek a papok a reggeli és esti illatáldozat bemutatására. A néptől tehát kettős függöny választotta el a szent helyet, még a papok beléphettek az első függöny mögé, ez volt a szentély, míg a belső rész, ahol a frigyszekrény állt, a szentek szentje. Ennek a belső függönynek liturgikus szerepe is volt. Ezt ugyanis bizonyos esetekben meghintették az áldozati állat vérével, mint egy így juttatva Isten színe elé a könyörgést és az engesztelést. Ennek a belső függönynek igazán Jézus Krisztus halálakor lett prófétai jelentősége. A három szinoptikus evangélium egyöntetűen állítja, hogy az Úr Jézus halálakor a templom függönye ketté hasadt. A szentírás magyarázók vitatkoznak azon, hogy vajon a belső vagy a külső függöny hasadt-e meg. Akik a külső függönyre értik az evangélisták állítását, azzal érvelnek, hogy a belső függönyt az emberek nem láthatták, így nem volt figyelmeztető jellege csak a külső meghasadásának. Ám a zsidókhoz írt levél eléggé egyértelműen magyarázza, hogy itt a belső függönyről van szó. Ezt olvassuk ugyanis. Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, mármint a remény, mely a függöny mögé ér, ahová elsőnek lépett be értünk Jézus, az örök főpap Melkizedek rendje szerint. Ezt még világosabbá teszi másik két sora a zsidókhoz írt levélnek. A második függöny mögött állt a legszentebbnek nevezett sátorrész, és az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk Jézus. Egyértelmű tehát, hogy ami eddig rejtve volt előttünk, azt Jézus Krisztus áldozata föltárta. Így most már szabad utunk van az Atyához, ahogyan Szent Pál fogalmazta meg az efezusi levélben. Igazán nem is a köznépnek kellett a figyelmeztető jel a függöny ketté hasadásával, hanem pontosan azoknak, akik elítélték az Úr Jézust. A főpap mondta ki a halálos ítéletet annak ellenére, hogy Jézust esküvel kötelezte az igazság kimondására. A ketté szakadt függöny igazolta azt, amit az Úr Pilátus előtt vallott. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ilyen módon nekünk, új szövetségi embereknek is fontos mondani valója van a Szent Sátornak. Nem csak arra figyelmeztet minket, hogy mennyire megbecsül bennünket az Úristen, és hogy mennyire akarja a közösséget velünk, tehát szeretetünkkel, hanem arra is, hogy mit jelent választottnak lenni. Nem más ez, mint Isten befogadása és megvallása ebben a világban. Mert Isten nem csak előlünk nem rejti el magát, hanem a világ számára is nyitott és fölfedezhető, de rajtunk keresztül. Mivel mi lettünk Isten új lakóhelyévé a világban, nekünk kell felmutatnunk őt, és bemutatnunk végtelen szeretetét. Ez pedig nem történhet másképp, mint hogy magunkba rejtjük őt, és nem csak őrizzük, hanem meg is valósítjuk a két kőtábla tanítását. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.